Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Szeretettel és nagy-nagy örömmel hirdetem, hogy a mai vasárnapi istentisztelet keretében keresztség sákramentumába részesültek, és így a legújabb, legfrissebb, és talán a legfiatalabb egyháztagjainként köszönhetjük Gombár Tibort és Sauter Renátát. Isten áldja meg őket, az ő életeiket, tartsa meg őket, vigyázzon rájuk, gondviselő szeretetébe vezesse őket, és Isten áldja meg a családot, a szülőket, keresztszülőket, és adjon nekik testi-lelki erőt a gyermekek óvásához, védéséhez, neveléséhez és felneveléséhez, gondoskodásához. Isten tartson meg minden jótokat. A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Mindenható Úrunk, Istenünk, köszönjük neked ezt a mai napot. Köszönjük, hogy elhoztad, és minket elvittél, elhoztál erre a napra. Köszönjük, hogy vezettél bennünket az elmúlt időszakban, években, napokban és órákban, ezen a mai vasárnapon is. Köszönjük, hogy elválasztottál bennünket és elhívtál valamikor gyermekként, szülénk által, keresztség által és igéd által, amikor a szívünkhez szóltál valamikor, vagy most, amikor ide hívtál minket szent házadba. Köszönjük, hogy nem csak mi vagyunk itt, hanem te is itt vagy, hogy jelenléteddel szenteled meg ezt az órát. Kérlek, nyisd meg a füleket, nyisd meg a szíveket, nyisd meg lelkünket, hogy tudjuk befogadni a te lelkedet, és a mi lelkünk a te lelkeddel együtt tegyen bizonyságot arról, hogy Isten gyermekei vagyunk. Add, hogy lássuk gondviselő szeretetedet, és hogy megértsük akaratodat. Jézus Krisztus nevében kérlek, hallgass meg imádságunkat. Amen. Hallgassátok meg, szeretett testvérek, Istenünk hozzánk szóló igéjét, amellyel keresi a mi szívünket, és amelynek alapján az ő szent lelke segítségű hívásával az ő üzenetét közöttetek hirdetni kívánom. Úgy, amint írva van János evangéliumában, János evangéliumának 6. fejezetében, a 24. verstől a 36. versig bezárólag. Amint az ígét a megnevezett helyről felolvasva hallgatjuk, alázatos szívvel helyünket elfoglalva tegyük. János evangéliumának 6. fejezetéből a 6. fejezet 22. versétől a fejezet 36. verséig így szól hozzánk Istenünk igéje. Másnap a tenger túlsó partján maradt sokaság megállapította, hogy ott nem volt más hajó, csak egy, és hogy Jézus nem szállt be tanítványaival együtt abba a hajóba, hanem csupán tanítványai mentek el. Ellenben Tibériásból jöttek hajók annak a helynek a közelébe, ahol a kenyeret ették, miután hálát adott az Úr. Amikor tehát látta a sokaság, hogy sem Jézus, sem a tanítványai nincsenek ott, beszálltak a hajókba, elmentek Kapernaumba, és keresték Jézust. Amikor megtalálták a tenger túlsó partján, megkérdezték tőle: Mester, mikor jöttél ide? Jézus ezt válaszolta nekik: Bizony-bizony mondom néktek, nem azért kerestek engem, mert jeleket láttatok, hanem azért, mert ettetek a kenyerekből és jól laktatok. Ne veszendő eledelért fáradozzatok, hanem az örök életre megmaradó eledelért, amelyet az emberfia ad majd nektek, mert őt pecsétjével igazolta az Isten, Ekkor megkérdezték tőle, mit tegyünk, hogy Istennek tetsző dolgokat cselekedjünk? Jézus erre ezt felelte nekik. Az az Istennek tetsző dolog, hogy higgyetek abban, akit ő küldött. Erre megkérdezték, és te milyen jelet mutatsz, hogy miután láttuk, higgyünk neked? Mit cselekszel? Atyáink mannát, a mannát ették a pusztában, ahogyan megvan írva. Mennyei kenyeret adott nekik enni? Jézus így válaszolt nekik. Bizony-bizony mondom néktek, nem Mózes adta nektek a mennyei kenyeret, hanem az én atyám adja nektek az igazi mennyei kenyeret. Mert az Isten kenyere a mennyből száll le, és életet ad a világnak. Erre ezt mondták neki. Uram, add nekünk mindig ezt a kenyeret. Jézus azt mondta nekik. Én vagyok az élet kenyere. Aki én hozzám jön, nem éhezik meg, és aki én bennem hisz, nem szomjazik meg soha. De mondom nektek, láttatok ugyan engem, és mégsem hisztek. Amen. Szeretett testvérek, holnap augusztus 20-a. Sokan arra gondolnak, hogy az elsősorban ugyan római katolikus ünnep lehet, hiszen Szent István államalapításának az ünnepe. És ilyenkor megáldjuk a kenyeret is. Holnap 11 órakor találkozunk azokkal, akik eljönnek a főtéren, ahol mind a három történelmi egyház képviselőivel együtt az új kenyeret, amely az újonnan aratott búzából készült, megálltuk. És ez már közelebb áll egy picit a szívünkhez, és azt mondjuk, hogy akkor mi ezt így nevezzük új kenyér ünnepének. Talán lesz majd az új bor ünnepe, és ez ilyen új időszak. Érdekes, hogy az évnek a felén túl vagyunk, és mi újat nevezünk. Nem lenne jobb esetleg tavasszal nevezni, tavasszal ünnepelni ilyen új ünnepeket, amikor a természet megújul, és akkor azt mondhatnánk, hogy új élet ünnepe. Hát van nekünk ilyen, csak nem így nevezzük. Azt mondjuk, hogy húsvét, amikor Krisztus feltámadt, és új életet ad mindenkinek. Vagy úgy nevezzük, hogy pünköst, amikor a Szentlélek kitöltetik, és újjá formál bennünket. Mi a helyzet a nyárvégi, őszi újjal? Hát, ha nagyon őszinték akarunk lenni, és kezdjük talán innen, ez bizony egzisztenciális ünnep. Egzisztenciális ünnep, mert államalapítás van, tehát valamikor, 1000 évvel ezelőtt volt egy királyunk, aki keresztény hitre tért. Persze vitatkoznak rajta a történészek, mondják ők, hogy volt már korábban is kereszténység, csak nem a Rómához közeledő nyugati kereszténység, hanem görög kereszténység. Sokan azt mondják, hogy még jóval ezelőtt volt már kereszténység, hiszen találtak szkíta, hun, avar sírokban kereszteket, honfoglaláskori sírokban kereszteket, amelyekről bebizonyosodhatott, egyesek be is bizonyították, hogy az valódi keresztény ember keresztje volt. Mindegy, a lényeg az, hogy egzisztenciális ünnep, mert keresztény államot alapítottunk, és sokak számára, valljuk be ezt is, sokak számára ez nem azt jelenti, hogy idézem, jaj de jó, Krisztushoz tartozóak lettünk, hanem a történészek, főleg a világi történészek, azok ebben a momentumban, ebben az eseményben a megmaradást látják, mert hogy Nyugat-Európa nyugati keresztény, és Nyugat-Európában vagy Európában egy olyan állam maradhat meg, ami keresztény. Ezért hát mivel így maradhatunk meg, ezért keresztények lettünk. Ha mondjuk Mohamedán lenne Európa, akkor annak örülnénk, hogy most itt is felvették a mohamedán hitet 1000 évvel ezelőtt. A történészek már csak ilyenek, legalábbis azok, akik nem Isten felől gondolkodnak. A baj az, hogy sokszor ezeket a történelmi dokumentumokat félreértelmezve ilyen történész által írt tankönyveket tanítunk az iskolákban. És az iskolákban is annak örülnek a gyerekek, hogy azért van itt most magyar ország, még ha ilyen pici is és megtört, mert milyen okosak és bölcsek voltak az elődeink, hogy arra a hitre tértek, amelyet mindenki vallott körülöttük, nehogy kinézzenek bennünket. Persze kinéznek így is, nem értik a nyelvünket, nem tudják a kultúránkat akceptálni, de mindegy, valamennyire türelmesek voltak hozzánk, mert apostoli királyunk volt. Egyrészt ezért egzisztenciális ünnep. Másrészt egzisztenciális ünnep, mert ünnepeljük a búzának a hozományát, ünnepeljük a kenyeret, amelyet eszünk. Azt mondják, hogy ha kenyér van, akkor megmaradunk, akkor élet van. Azt mondják, hogy ha az asztalon van kenyér és víz, akkor már nagy baj nem lehet, hiszen ez a lényeg. És gyakran érzem azt, hogy mint egy nagy aranyborjút körbetáncoljuk a kenyeret és a búzát. De jó, ám legyen. Legyen nekünk karácsony. Legyen egzisztenciális ünnep az augusztus 20-a. És legyen így a közeli vasárnap Isten felől, gondolkozzunk innen, induljunk el innen. Legyen kenyérkérdés. Mi a helyzet a kenyerünkkel? Hogy van az asztalunkon a kenyér? Ahogy én végig gondoltam ezt az új kenyér dolgot, történetet, valahol arra vezetett az Isten, hogy meglássak benne Isten igéjében álló üzenetet, és meglássam benne a saját lelkünk üzenetét. Mi úgy állunk az Isten előtt, hogy szükségünk van a kenyérre. Az idő kontinuumban zárt emberi lét szükségszerűen táplálkozik. Kell hát, amit megeszünk. És az az érzésem, hogy Isten így teremtett bennünket. És azt is tudom, hogy Isten tudja azt, hogy nekünk kell a kenyér. Arra gondolunk, hogy Isten nem tudja, hogy az ember kenyérből él. Amikor Jézus történetét olvasom, a János evangéliumát hallgatjuk, akkor tudnunk kell, hogy amikor Jézus beszélget itt a zsidókkal, az azután történt, hogy 5000 embert megvendégelt a Genezáreti tó túlsó partján, egy füves puszta helyen, és aztán a tanítványok áteleznek a hajóval a másik oldalra, Kapernaumba, de Jézus nem megy velük. Aztán olvassuk az evangéliumban, nem sokkal ezelőtt, a tengeren járás történetét János evangéliuma szerint. Vagyis Jézus több mindent kijelent, de itt ami fontos számunkra az, hogy kenyeret ad az embereknek. Kenyeret ad, hogy egyenek és éljenek. Tehát Isten pontosan tudja, hogy szükségünk van táplálékra. Hogy is kezdődik a történet? Az egész, a nagy történet úgy kezdődik, hogy Isten megteremt egy csodálatos világot, amit úgy hívunk, ahol éltünk, hogy Édenkert. Az Édenkertbe pedig belehelyezi az embert, hogy művelje azt. Ott van a művelni szó. Ez a latinban már közelít ahhoz, amit mi agrárkultúrának nevezünk. Művelni kellett a kertet. Csak hogy az egészen más volt az a művelés, mert az örömteli művelés volt. Mert honnan tudom? Úgy olvassuk, hogy a bűnbeesés után Isten azt mondja az embernek, hogy hát a parancsom az marad, neked művelni kell továbbra is a földet, de kínszenvedés lesz, amit csinálsz. mert bogáncskórót terem neked a föld. Tehát a mostani földművelés, amit most dolgozunk, az elég kemény, nehéz munka. Ma már ezt nem nagyon tudjuk, hiszen nem állnak sorba az emberek a kaszával, a hatalmas búzatábla előtt, hogy reggeltől estig elég kemény fizikai munkával arassák le a búzát. Ma már beállítjuk a kombájnt, és az learatja a búzát. És az agronómus az oldalról nézi, hogy mi történik. De azért szenvedés ez továbbra is, mert használunk energiát, és az energiát a földből nyerjük. És a földből kinyert energia szennyezi a környezetet, és aztán szenvedünk a benzingőztől és a gáztól. Mégiscsak szenvedés, még a földművelés is. És tudják azok, akik földműveléssel foglalkoznak, hogy ősz következik, és mi jön ilyenkor? Gázolaj áremelés. Ami szintén nem kis idegességgel jár majd, és nem kis szenvedéssel. A művelés, a földművelés most már nehéz, nem olyan, mint volt, de Isten tudja, és ő így teremtett bennünket, hogy ebben a világban, amikor időben vagyunk és időben élünk, hiszen az örökké valóság az Istennek volt fenntartva, mindent tudás az Istennek van fenntartva, akkor az ember vágyik arra, hogy megújuljon. Hogy az új kenyér, amiért ő megdolgozott, az asztalára kerül. Tehát az egzisztencia Isten előtt nincsen elrejtve. Tudja, hogy erre szükségünk van. A kérdés az, hogy mi hogyan állunk ehhez a dologhoz. Amikor Istentől elfordul az ember, akkor történik a baj. Ez már az őstörténetekben nyilvánvaló, egzisztenciális kérdés, valamilyen szinten Káin és Ábel kérdése is. Ugye Káin azért öli meg Ábelt, mert az, amit Ábel odaad az Istennek, az kedvesebb az ő munkájából, mint a Káin. És jön a gyilkosság. Aztán, hogyha tovább megyek a bibliai történet írás vonalán, akkor eljutok egészen Izrael őstörténetéig, Mózes 5. könyvében, mikor Isten Mózes által a nép elé tárja, hogy nos, akkor most mi legyen? Elétek adtam az életet és a halált. Válaszd azért az életet, hogy élj. Röviden és tömören ennyi. Hosszabban a Deuteronómiumban, a Mózes 5. könyvében le van írva, hogy mit kínál Isten akkor, hogyha Izrael követi az isteni parancsolatokat, és mi történik akkor, hogyha nem? Áldás és átok. Az átokban pedig ott van, amit tavaly augusztus 20-án is hallhattunk a főtéren a Mózes 5. könyvéből felolvasva, hogyha pedig nem követsz engem, és azokat a parancsolatokat nem tartod meg, amiket én adtam neked, akkor eltöröm a kenyér botját. Eltöröm a kenyér botját. Vagyis nem lesz búzatermés, és nem lesz élet. Akkor hiába dolgozol, nem lesz rajta áldás, és nem fog teremni a föld. Ha pedig vigyázol az én igényimre, akkor áldás lesz a te munkádon. És szaporodsz, és a családodon is áldás lesz. Ezek nagyon egyértelmű útmutatások. Az Istennek hatalmában van ezt megtenni. Sokkal nagyobb az ő hatalma, mint gondolnánk. Hiszen amikor Illés próféta idejében szárazságot küld az országra, akkor mi történik? Illést elküldi Sareptába, hogy ő ne éhezzen, hogy legyen mit ennie, mert ő figyel az ő embereire. De nem egy gazdag emberhez küldi Sareptába, megtehette volna, hogy Illés, menj be Sareptába, és ott nézd ki a legnagyobb házat, nekik biztos rengeteg tartalékuk van búzából, és ott majd azt az időszakot, amit én elterveztem, átvészeled, ők adnak neked majd enni. Nem, Isten egy özvegyasszonyhoz küldi Illést. És mit olvasunk? Mikor oda megy Illé és az özvegyasszonyhoz, hogy megkérdezze, hogy mit tud adni neki, akkor az özvegyasszony azt mondja, hogy hát csak egy kis olajunk és egy maréknyi lisztünk van a korsó alján. Amit most hazamegyek, megsütök, megesszük én és a fiam, és aztán meghalunk. Mert csak ennyi van. És Isten egzisztenciát ad. Életet ad, mert az olaj nem fogyik ki. Az a liszt nem fogyik el. Csodát tesz. Mert Istennek van hatalma rá. Mert Isten adja a kenyeret. Jézus korában ugyanígy volt. Isten tudja, hogy az embereknek szükségük van életre, elederre. És adja. Csak nem ezt kell elsősorban Istennél keresni. A mai világban korán sem annyira elnapolt a kenyérkérdés. Miért duskálunk? Duskálunk. Bemegyünk a Tesco-ba, vagy bemegyünk a Lidl-be, vagy bármelyik hiper, szuper marketba, és azt sem tudjuk, hogy melyik lisztet vegyük le a polcról. Vagy hogy milyen ételt vásároljunk. És bocsássatok meg, lehet, hogy vannak közgazdászok, vagy olyanok közöttük, akik értenek hozzá, én a mai napig nem tudom, hogy mi felvásároljuk azt a töménytelen mennyiségű élelmiszert, ami ezekben az üzletekben van. Mert sose látom ülősen a polcokat. És hogyha nem vásároljuk fel, akkor hova lesznek? Mi történik velük? Itt duskálunk. De a világnak számos pontja van, ahol nem duskálunk. Körbejárt az interneten, biztos többen látták már azokat a fotókat, amelyek a fekete kontinens éhező embereiről készültek. Nagyon megrázó volt, egy képet láttam, amikor egy csontsovány, láthatólag fiatal ember, siheder, négykézzel próbál közelni ahhoz az útvonalhoz, ahol szerencsésebb honfitársai viszik azokat az élelmiszercsomagokat, amiket az ENSZ hozott arra a vidékre. Nem tudom, hogy odaérte, hiszen alig volt hús a csontjai. Talán emlékeznek még közülünk néhányan, nekünk is voltak ilyen időszakjaink. Volt Magyarországon is olyan időszak, amikor nem volt elég élelmiszer. Amikor jegyre adták, amikor dekára mérték a kenyeret. És hogyha arra gondolok, amit az Apostol című versében fogalmaz meg Petőfi Sándor, akinek a főhősnek meghal a gyermeke, mert nem tud neki kenyeret adni. Apám, éhezem, adj ennem. Majd holnap. Holnap kapsz a kastányban sütött fehér cipót. De a holnap nem jön el. Volt időszak, amikor mi is tudtuk, hogy milyen értéke van a kenyérnek. Vajon most tudjuk-e? Mert Isten tudja. Tudja azt, hogy mit kapunk mi. Tudja, hogy mire van szükség. De vajon ezért keressük az Istent? Vajon amikor az egyházra tekintünk, magánszemélyek, vállalkozók, politikusok, egyszerű emberek és bonyolult emberek, akkor mit látunk az egyházban? Olyan partnert, akinek van pénze, mert van pénz, mert sok mindent csinálunk. Persze az adományokból, és oda kell figyelnünk rá, hogy úgy költsük el, hogy az emberek adópénze adományom, nem herdálhatjuk el. De, hát akkor meg skótok vagyunk, és az egyház alkudozik. Pedig csak bölcsen akarjuk felhasználni. És jó, mert a tiétek, a miénk. Ha állami pénz, az meg adópénz. Azt ti adóztátok le. Az a ti pénzetek. És milyen bölcs az állam, hogyha az egyházra bízza, és mi nem kótyavetélhetjük el. De vajon miért jön? Munkáért jön az egyházhoz az ember? Pénzért jön? Szegény emberek adományért, persze, ez fel van osztva, listázva, adunk is, mert gyűjtöttünk, pont erre. Vagy valami egészen másért. Azt mondja Jézus, nem azért kerestek, hanem azért kerestek, mert ettetek a kenyérből. És ezt akarjátok. Pedig itt sokkal több van. És amikor azt mondom, hogy az Istennek nincs szüksége a pénzetekre, mondom politikusnak, vagy mondom vállalkozónak, vagy mondom bárkinek, akkor felakad a szeme. Nincs. Hát nem azért kérünk, nem azért várjuk. Az egyház nem azt szereti gyűjteni a pénzt? Nem. Mert annyi van, amennyi van. De az Istentől van. És amikor az egyik lelkészhez bement egy vállalkozó, és adott 1 millió forintot, és a lelkész kiírta a bevételi pénztárbizonylatot, és átadta a vállalkozónak, a vállalkozó furcsán nézett először, majdnem kifordult, aztán mégiscsak visszafordult, és megmondta, hogy hát nagy tiszteltel azért, hogy köszönöm Önt, lehet, hogy illet volna mondani. És akkor a lelkész megkérdezte, hogy mit köszönjünk meg, hogy mit köszönjek meg. Talán Önnek kellene megköszönnie a lehetőséget, hogy tudott adni az Istennek. Mert ha visszagondolok az 5000 ember megvendégelésére, ott is úgy történt, hogy amiük volt, azt odaadták, és Isten megsokszorozta. Biztos vagyok benne, hogy sok mindenben hiányt szenvedünk. Tudom, hogy nehéz a mai Magyarországon élni. Hogy az élet, a kenyér botja, mint ahogy most is, ebben az évben fele annyi búza termett, mint amennyi tavaly. Igen, fele annyi. Készüljünk fel, drágább lesz a kenyér. Tudom, hogy nehéz, mert emelik a gáz, a víz, a villany árait. Tudom, hogy nehéz. De Isten segít. De Istenhez nem azért kell menni, hogy segítsen a kenyerünket megszerezni. Tudja Ő, hiszen a mi atyánkban Ő maga mondja, hogy így imádkozzatok hozzám, mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma. Persze, hogy tudja, hogy szükséged van erre is. De Jézushoz ne azért menj, hanem azért, hogy higgyél benne. Higgyél abban, ami Ő volt, ami Ő most. Amikor köztünk járt, Isten fia volt, ugyanolyan ember, mint mi. Ugyanúgy szenvedett, mint mi. Éhezett is volt, biztos. Biztos volt, hogy szabadban aludt, mert nem volt hol megszállnia. Biztos, hogy volt szíve fájdalma, amikor látta, hogy nem hisznek benne, vagy éppen, hogy mit szeretnének keresztbe tenni, vagy rosszat tenni vele. Biztos, hogy szomorú volt az emberek gyarlósága miatt, és a bántások miatt. Biztos, hogy sok mindent átélt, amit mi, és amikor a keresztfán megfeszítették, akkor fájt neki, ahogy nekünk fáj. De halála után feltámadt. És azt mondja, hogy aki hisz benne, annak örök élete van. Aki én hozzám jön, nem éhezik meg, és aki én bennem hisz, nem szomjazik meg soha. Milyen értelemben mondja ezt Jézus? Valóságos értelemben, a valódi kenyér értelmében arra utal, hogy keressétek először Isten országát, higgyetek Jézus Krisztusban, és mindaz, amit életetekben akartok, ami életetekben szükséges, azt megadja az Istennek. Neked az első értelme. A második viszont az, hogy a lélek szomjúsága az rosszabb a test szomjúságánál, és hogyha Krisztus van a lélek közepében, a szívünk közepében, akkor nem történhet meg az, hogy el nem múló fájdalmaink vannak. Nem történhet meg az, hogy olyan kétségbe esünk, amiből nem tudunk feltápászkodni. Hogyha Krisztus van az életünkben, akkor nem történik meg az, hogy végérvényesen elszomorodunk. Ha Krisztus van az életünkben, akkor nem történik meg az, hogy örök haragot fogadunk valakivel szemben. Az megtörténik, hogy időlegesen próba alá vett bennünket az Isten. Az megtörténhet, hogy néha félünk egy ideig. Néha haragszunk egy ideig. Megtörténhet, hogy néha kétségbe esünk egy ideig. De aztán felemel Isten belőle. Aztán talpra állít, mert meg nem szomjazik, és meg nem éhezik. Lélekben senki. És tesz újra kenyér az asztalán. Csak így van jövőnk. Csak így van életünk. Erre hívni kell másokat is. Ennyien kevesen vagyunk. Gondoljuk végig, ha Isten menekíteni, kegyelmezni akarna, de nem tehetné meg, mert az emberek nem várják, nem akarják, hogy megtegye, akkor csak ennyien maradnánk. Akkor csak innen, csak ennyi menne el az örökkévalóságba. Menjetek el, tegyetek tanítványokká minden népeket, hangzott a keresztelés sákramentumában. Hívunk az igazi kenyérre embereket? Akarunk több embert látni magunk mellett? Isten áldása a kenyérben, a valóságos egzisztenciális életben megtapasztalható. Biztos többen tudnának erről mesélni. Ehhez szükséges a lelki áldás is. Legyen ez jelen az életünkben. Tudjunk beszélni róla, tudjunk bizonyságot tenni róla. Erősítsen meg, vigasztaljon meg a gyászban. Vigye az életünket az örömökön keresztül, az esküvőkön, a keresztelésekben, a gyermekeink életében, hogy igazi élet legyen az, amit mi élünk. Semmifelől ne aggódjatok, hanem mindig mindenkor hálaadással tárjátok kéréseiteket az Úr elé. És Istennek békessége, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni a ti szíveiteket és gondolataitokat az Úr Jézus Krisztusban. Amen.